Nyilván azzal a felvetéssel kezdődik ez az előadás, hogy létezik-e ilyen, hogy sportmisszió. Keresztény teológusként, református teológusként próbálok hozzászólni egy olyan kérdéshez, amely látszólag nem kapcsolható össze. Két olyan kérdéshez, amely látszólag nem kapcsolható össze egymással. Valójában a konferenciánk címe is provokatív. Sport és spiritualitás valóban van-e kapcsolat e két fogalom között? Látszólagos ellentmondásról beszélhetünk, vagy pedig a tömegkultúrának olyan elemeiről, amelyekben a sport és spiritualitás mint egyfajta ellentmondás jelenik meg, mint egyfajta paradoxon jelenik meg. Beszélünk a sport templomairól a hétköznapi nyelvben, a Wembley stadionról, mint a sport templomáról. Beszélünk a sztárokról, a sztárkultuszról, mondhatnánk úgy is a sportsztárokról, mint félistenekről. Beszélünk a sportrajongásról, mint a tömegkultúra egyik konstitutív eleméről Magyarországon, de nem csak Magyarországon. A sportrajongásról, amely itt-ott a kvázi vallásosság, vagy pedig a valláspótlék szerepét is betölti. A valláspótlék, mint jelenség, figyelmet érdemel a mai konferenciánk beszélgetéseiben is. Tovább lépve feltehetjük tehát a kérdést, hogy előadásom címében megfogalmazott két fogalom, a sport és a keresztény misszió vajon összekapcsolható-e? A válasz ezzel kapcsolatban is első körben ugyanaz. Alapvetően ez a két fogalom nem összekapcsolható, vagy csak nagyon áttételes módon. Ha abból indulunk ki, és ezt azért az előadásom második felébe szeretném majd vitatni, ha abból indulunk ki, hogy a keresztény misszió valójában meghívást jelent az egyházba, meghívást jelent a keresztény hitközösséghez való csatlakozásba, ezt én, ahogy említettem, vitatni fogom, hogy csupán ennyit jelentene, de ha ebből indulunk ki, akkor alapvetően felmerül az a lehetőség, hogy az egyház a sportot valamilyen módon csalogatónak használja csupán. Nagyon egyszerű a képlet, a sportrendezvény, amelyet az egyház szervez, mint kapcsolódási pont és kommunikációs platform azok felé, akik egyébként saját jószántukból az egyház hagyományos liturgikus kereteit nem kívánják megtölteni, vagy abban nem kívánnak részt venni. Kapcsolódási pont és kommunikációs platform. Sport és spiritualitás, sport és misszió kapcsolatának egyik lehetősége. Mondhatnánk, hogy ennek van létjogosultsága, főleg ha becsületesen csináljuk. Ha világossá tesszük, hogy az egyház életében ezek a sportrendezvények, a sport felajánlott sportolási lehetőségek tulajdonképpen semmi más nem szolgálnak, mint egyfajta kapcsolatteremtési lehetőséget, főleg a fiatal generáció felé. Van ennek tehát létjogosultsága, de nem kevés köze van közvetlenül a spiritualitás kérdéséhez. Mondhatnánk úgy is, hogy ebben az esetben a sport egyfajta zsilip szerepét játsza az egyház és a külvilág között. Kapcsolódási pont, kommunikációs platform, amelyen keresztül be lehet lépni, amely egyfajta biztonságos átmenetet biztosít azok számára, akik kívülről érkeznek és érdeklődnek, vagy még csak nem is érdeklődnek az egyház belső élete iránt. A protestáns egyháztörténet azonban ismer egy, és tulajdonképpen nem csak egy, hanem több olyan megközelítést is, amely a sportot nem csupán kommunikációs platformnak vagy kapcsolódási pontnak tételezte az egyház és a külvilág között, hanem a küldetés szerves részeként fogalmazta meg azt. Ebből a szempontból fontos kiemelnünk egy olyan egyházi civil szervezetet, ma így használnánk ezt a kifejezést, amely egyébként minden körben a neve alapján közismert. Ez a YMCA, Young Men's Christian Association, később Young Women's Christian Association is, tehát fiatal férfiak és fiatal nők keresztény egyesülete, amely meghatározó módon programja részeként kezdte használni a sportot a keresztény misszió összefüggésében. A YMCA-t, amely Magyarországon keresztény ifjúsági egyesület néven terjedt el, illetve keresztény leányegyletek szövetsége néven terjedt el, 1844-ben Londonban alapította egy George Williams nevű fiatal kereskedő tanonc. Az egyesület célja az volt, hogy magukat elkötelezett és buzgó kereszténynek tartó fiatalok a saját korosztályuk számára keresztény hitéleti kereteket biztosítsanak. Az egyház keretein kívül, illetve az egyház keretein hogy az egyház hagyományos keretein kívül és az egyház hagyományos kereteit bizonyos szempontból meg is kerülve akkor. Annak érdekében, hogy az elvilágiasodott nagyvárosi fiatalság megtalálja az utakat, nem elsősorban az egyházhoz, hanem a keresztény hit megfogalmazott tartalmaihoz. 1844-ben útjára indult egy ilyen kicsi szervezet, amelynek a történetét nem tisztem és nem is feladatom most ismertetni, de azt elmondhatjuk, hogy nagyon hamar, 1855-ben a párizsi világkiállításon már nemzetközi távlatokat is nyert ez a szervezet, és nemzetközi szervezetként is létrejött. És 1883-ban Magyarországon is megalakult ennek az első szervezete, a Budapesti Református Ifjúsági Egyesület néven, azért nem Keresztény Ifjúsági Egyesület néven, mert akkor ezt a nevet így nem kívánták nyilvántartásba venni. Ez a szervezet későbbiekben, a 20. század elején Magyarországon is egy úgynevezett négyes programot fogalmazott meg, mint célkitűzést. A négyes program az alapvetően egy bibliai verse, egy bibliai idézetre épített, de természetesen nem mögött egy komplex szemlélet állt. Ez a bibliai vers a Lukács evangélium a második részének az 52. versén alapul, amely így hangzik, a fiatal, 12 éves Jézusról szóló, illetve a Jézus gyermekkoráról szóló bibliai versről van itt szó. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, teste állapotjában, Isten és emberek előtt való kedvességben. Mondhatnánk, hogy körülbelül ennyit tudunk a názáreti Jézus fiatalkoráról és gyermekkoráról. Ezt a felismerést vette alapul többek között ez a keresztény hitbuzgalmi egyesület, ahogy akkorban nevezték, ma így neveznénk, hogy civil szervezet. És azt tűzte ki, tehát ez a négyes programban a KIE azt tűzte ki céljául, hogy a vallási, a társadalmi és a szociális kompetenciák erősítése mellett a fizikum nevelését is a saját feladatának tekinti, és ennek primér eszközeként használta a sportot, elsősorban a tömegsportot. Erről hosszabban lehet szólni, és talán másik előadás keretében erről a mai napon is szó lesz. Mára egyébként érdekes megjegyezni, hogy a YMCA az Egyesült Államokban, ahol legnagyobb körben elterjedt, el is veszítette keresztény missziós jellegét, és éppen a kedvezményes tömegsportolási lehetőségek biztosítójaként ismeretes ma, ha az Egyesült Államokban járunk, akkor így találkozunk ezzel a szervezettel. Magyarországon ez egy kicsit másként van, a rendszerváltás után újra alakult ez a szervezet, és ma is bár kis kevés embert mozgatva, de jelen van a közegyházi életben, és érdekes módon ide tartozik, például sporttáborokat is hirdet és szervez nyaranként. A YMCA, azaz a Keresztény Ifjúsági Egyesület korát messze meghaladó módon egy komplex, mondhatnánk, hogy holisztikus missziói megközelítés alapjait rakta le, amikor egy egyházi jellegű és kifejezetten hitéleti célú civil szervezet, a kornyelvén, ahogy említettem, hitbuzgalmi egyesület, egyik célkitűzéseként a testnevelést és annak eszközeként a tömegsportot állította a munkája fókuszában. A történeti megközelítés tehát legalábbis alapot ad arra, hogy lássuk, hogy a protestáns keresztény hagyományban létezik olyan megközelítés, amely a sportot a keresztény küldetés, az egyház küldetésének, a keresztény ember küldetésének integráns részeként kezeli. Azonban a történeti megközelítés helyett egy másik irányból is megközelíthetjük ezt a kérdést, továbbra is azt a kérdést, hogy vajon a sport és a misszió valamilyen módon összekapcsolható-e. A teológia nyelvén fogalmazva egy másfajta definíciót is adhatunk arról, hogy mit értünk keresztény misszió, azaz az egyház küldetése alatt. Így fogalmazhatunk. A keresztény misszió a Krisztusban már elérkezett, de még be nem teljesedett Isten országa felmutatása és felajánlása a világban. A gyakorlat nyelvére lefordítva ez a némiképp enigmatikus teológiai mondat azt jelenti, hogy a keresztény egyház azt tételezi, hogy létezik egy új, a keresztény teológia fogalmi két eszközeivel meghatározva így mondjuk, létezik egy új, Isten által meghatározott életrend ebben a világban, amelynek tartalma és modellje a názáreti Jézus Krisztus. gyakori és ma is elterjedt vélekedés, hogy az egyház ebben az összefüggésben csak a lélek kérdéseivel foglalkozik. Abban az esetben azonban, hogyha a keresztény missziót úgy tételezzük, hogy az egy élet alternatívát kíván felmutatni ebben a világban, akkor nem maradhatunk meg annál a hagyományos és egyébként félreérthető megközelítésnél, amely szembeállítja az egyház lelki feladatát és mindazt, ami ettől eltér, vagy ami a testi világhoz tartozik. Hogy Pásztor János professzor, volt debreceni teológiai professzor, erre több írásában is rámutatott, a test és lélek szembeállítása idegen a keresztény teológiai antropológiától, a keresztény teológiai megközelítéstől. Rámutat arra, hogy ez az ellentmondás, ez a szembeállítás tulajdonképpen platonista gyökerű, és az Óegyházban már igen korán elterjedt neoplatonista nézetek tükröződése. Gondolhatunk itt például Plotinosz hagyományának a továbbélésére, Plotinosz szemléletének a továbbélésére az egyházi terminológiákban. Pásztor János és más teológusok is rámutatnak arra azonban, hogy a Szentírás antropológiája ettől nagyon eltérő, egészen más. A test és lélek egységes, a héber Szentírás a testet és a lelket egységesen és egymástól el nem választható módon kezeli. Az újszövetségi megközelítésben ennél alapvetőbb és központi szerepet játszó belátás az, amelynek az alapját az inkarnáció tana jelenti. Az inkarnáció a testetöltés tanában a keresztény teológia rámutat arra, hogy Krisztusban az ige testé lett, ahogy János Evangélium a prológusában olvassuk, és itt az eredeti görög nyelvben egy olyan kifejezés áll, amely a fizikai testre nagyon hangsúlyosan az emberi fizikumra utal. A test tehát a keresztény teológiai megközelítésben, a keresztény antropológiai megközelítésben eltérően attól, ami a közkeletű felfogás, nem a lélek börtöne, hanem olyan keret, amely egy bibliai képpel élve megszentelt edény lehet. A következőkben három bibliai képet, illetve ezt a három bibliai képet szeretnék fölvillantani a test és a lélek egymáshoz való viszonyával kapcsolatban. Az elsőt már említettem, a test nem a lélek börtöne, hanem megszentelt edény. Edény, amelyet különféle tartalommal lehet megtölteni. Edény, amely hordozhat valamit, és amit hordoz, azzal szoros kapcsolatban áll. Ebben az értelemben nem mindegy a keresztény antropológia megközelítései alapján, hogy mivel töltjük meg ezt az edényt. A keresztény spiritualitás és a sport összekapcsolásáról beszélünk ezen a konferencián. A keresztény spiritualitás egyik kérdése az, hogy ez az edény milyen tartalommal töltetik meg. A másik kép, amely ide tartozik, a templom képe. A templom nem a mi értelmezésünkben használt templom képét jelenti, hanem az Ószövetség nyelvén az Izrael népének templomát. Amikor ugyanez a kép a keret megtöltése tartalommal képe egy más dimenziót nyer, amikor a Újszövetség lapjain az első korintusi levél 6. részében ezt olvassuk, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, melyek az Istenéi. Azt lehet mondani a templom képe alapján, hogy a krisztusi testetöltés és a krisztusi megváltás kapcsolódik össze ebben a két képben. Az emberi test, az emberi fizikum az inkarnációban, a testetöltésben, mint edény, a szenttel telik meg, és azzal kapcsolódik össze. És a megváltás alapján az emberi test, az emberi fizikum a Szent Lélek templomává minősülhet át. Nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, mondjuk így vásároltattatok meg, olvassuk a Szentírás lapjain. Úgy fogalmazhatunk, hogy egy komplex és bibliailag reflektált teológiai antropológia, amely mellett most érvelünk, alapja lehet egy átfogó missziói megközelítésnek, amelynek a keretében van lehetőség a sport és a misszió egészséges és alapvető összekapcsolására. Ha tovább gondoljuk azt a tézist, amelyből megpróbáltam kiindulni az előadás előző részében, akkor átfogalmazhatjuk, akkor másképp is fogalmazhatunk, és úgy is mondhatjuk, hogy az egyház küldetése mindezek alapján, tehát egy Isten szándéka szerint berendezett életrend felmutatása és felajánlása a világban. Egy Isten szándéka szerint berendezett életrend felmutatása, vagy másképp így is fogalmazhatunk, egy alternatív kultúra felmutatása a világban. Ennek az alternatív kultúrának, ennek a másik, az élethez való másféle viszonyulásnak, amelynek a keresztény teológia az alapjait a Szentírásban, konkrétan a Krisztusban, az Isten által felmutatott életrend megtestesítőjében találja meg. Ebben az alternatív kultúrában, jelzem, nem szubkultúráról, és nem ellenkultúráról, hanem alternatív kultúráról beszélek, a kultúra széles értelemben vett definíciója alapján. Tehát ebben az alternatív kultúrában ennek az alternatív kultúrának része a testhez, a fizikumhoz való viszony, amely mint edény és mint templom tételeztetik, mely a szentséggel megtelhet, és amely nem a magunké, hanem a Szentlélek temploma.